Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai műsorunk témái. Nigéria. Egy elrabolt papot megöltek, egy másik megszökött a fogságból. Istenhez vezetni a híveket a liturgia alatt. Stúdióbeszélgetés a Graduale Urbis órómai énekeskönyv szerzőjével, Kelemen Áron Bencés atyával, a Collegium Musicum Jaurienszé vezetőjével, valamint Farkas Domonkos énektanárral és az együttes egyik tagjával.
Nigéria. Egy elrabolt papot megöltek, egy másik megszökött a fogságból. John Mark Keitnum atyát július 15-én ölték meg az elrablói, akik egy másik pappal együtt fogták el, miközben egy plébániára igyekeztek egy szertartást bemutatni. A Kafankáni egyházmegye imát kér lelki üdvért és vigaszt hozzátartozóinak. A Kafankáni katolikus egyházmegye keddi közleményében mély fájdalommal jelentette be papja kegyetlen meggyilkolását. John Mark Keitnum atyát július 15-én brutális módon ölték meg emberrablói. A múlt héten a Vatikáni Rádió beszámolt Keitnum atya és egy másik pap Donatus Kleofász elrablásáról. A két papot múlt péntek este rabolták el, nem sokkal azután, hogy megérkeztek a Kaduna állambeli Yadin Garui Krisztus király plébániára. Miközben intenzív imát kérünk gyors és biztonságos szabadulásukért, ugyanakkor szeretnénk mindenkit felszólítani, hogy tartózkodjanak a törvény saját kezükbe vételétől, kérte múlt pénteken az egyházmegye. A közlemény szerint Keitnum atyát még az elrablásának napján meggyilkolták, holttestét kedden fedezték fel. Kleofász atya meg tudott szökni elrablóitól és hazatért. Az egyházmegye kétnapos gyászt hirdetett a pap és az elhunyt hívek lelki nyugváért.
Keddi adásunkban részletet hallhattak a Vatikáni Rádió kápolnájában készült hangfelvételből, amelyen Gregorián előtti dallamokat adott elő a Győri Énekegyüttes. A rendkívül ritka és sok kutatás munkájával összegyűjtött és lejegyzett Graduale Urbis szerzőjével és előadóival beszélgetünk a kötet érdekességeiről.
Valahogy olyan eszenciát lehet kinyerni ezekből az énekekből, és ezeket már el is kezdtük földolgozni. Hogyha mondjuk ezt elsajátítja egy énekes, akkor gyakorlatilag, hogyha például neki van egy feladata, hogy énekeljen graduálét, azaz ugye, amit most olvasmányközi zsoltár néven szoktunk nevezni, kinyitja a zsoltáros könyvet, és mondjuk egy fél percet ad magának, hogy áttekintse azt a szöveget, amire ezt a dallammodellt rá tudja énekelni, és tulajdonképpen képessé válik rá. Kinyitok egy zsoltát, és graduálé dallamot kell énekelnem, és hogyha én ennek a képességét elsajátítottam ez alapján, akkor nem csak az itt leírt darabokat lehet elénekelni, hanem akkor onnantól kezdve ezt a dallamodát rá tudom tenni egy másik zsoltár szövegre. A képzésben azt látom fontosnak, hogy ezt a fajta improvizatív készséget el tudja az énekes sajátítani, és utána már teljesen máshogy nyúl hozzá a leírt tételekhez is. Számomra az is egy motiváló tényező volt, hogy rövidebb, hosszabb időket töltöttem különféle olasz bencés apátságokban, hát mondjuk most már 20-25 évvel ezelőtt nagyjából. És nekem mindig az volt a furcsa, hogy jött egy ünnep, és így megijedt a konvent, hogy húha, most valami nehéz dolgokat kell leolvasni a graduáléból. És az ünnepeknek a liturgiája mindig kevésbé volt lelkes, és kicsit fakóbb volt, mint a hétköznapoknak a liturgiája, mert nem volt benne a rutin, nem volt benne az a fajta ügyesség, ami a hétköznapokban már egy beült gyakorlat volt. És valahogy azt gondolom, hogy az talán, ami egy újdonsága ennek, hogyha ezeket a képességeket az énekes elsajátítja, akkor már mondhatni, hogy talán nem ijed meg egy ünnepi dallamtól sem, hiszen azokban is ugyanazok a formulák köszönnek vissza.
És így csatlakozik az egész történet az órómai énekhez, hogy hogy lehet egy régi gregoriánt megelőző hagyományból valami olyat fölmutatni a mai világnak, ami a jövőben esetleg egy járható út lehet. Ugye egyre kevesebb templom engedheti meg magának, hogy fizetett kórusa legyen, hogy hétről hétre ottan egy gárda ellássa a liturgikus éneklést, és gyakorlatilag ezek a dallamok egy-egy fővel, vagy egy néhány főből álló kisebb kórussal is nagyon szépen és méltón elénekelhetők és bemutathatók, és az egyszerű, vagy hát a formularisztikussága voltán, tehát hogy a dallamok egymásra nagyon hasonlítanak, ezáltal nagyon könnyű megtanulni őket, és ilyen formán beépíthető a jelen liturgikus gyakorlatába is.
Ez így van? Most akkor megkérdezzük a fiatal énekest, hogy mennyire könnyű és befogadható ez a dallamvilág.
Ez valóban így van, hiszen nekem is anno, amikor készült a Graduale Urbis, akkor a feladatom is ehhez kapcsolódott, mivel a korrektúra résznél kellett a különböző formulákat megtalálnom, és akkor azokat különböző színekkel jelölni, és ezek később összehasonlításra kerültek. Ugye még a megjelenés előtt mi már tudtunk énekelni belőle, és nagyon sokat gyakoroltuk, és most már így egy-két év után tényleg belemegy az embernek a fülébe ez a sok formula, és egyre könnyebb elénekelni, úgy gondolom.
Ugye a hallgatók, hogy belehallgathatnak ebbe a különleges zenébe, mindig van egy dallam, és akkor, mint egy ilyen basso continuo jobbról-balról lehet hallani ezeket az alaphangokat, és nagyon érdekes volt figyelni a különböző kézjeleket, amiket így egymásnak mutogattak, hogy akkor most följebb vagy lejjebb, és ugye ezeknek is megvan a maga szimbolikája.
Igazából három tételt énekeltünk föl. Nyilván úgy próbáltuk a három tételt összeválogatni, hogy három különböző típust meg tudjunk mutatni. Az első kettő, amit fölénekeltünk, az egyik a Dominus Illumináció, az Úr az én fényem introitus volt, ami az órómai repertoárban elég gyakran előfordul. Tehát ilyen kicsit ilyen Jolly Joker tétel, Nagyböjtben, tehát ami a Gregoriánban nem is fordul elő. Aztán természetesen az egyik legnagyobb kincse a kötetnek, a Gusztáltát, vidéte az ízlejétek és lássátoknak, ez a formularisztikus, ne is nem komponált dallama, hiszen van Gusztáltát, vidéte, Gregorián kommunió is, csak ugye az egy komponált tétel. És ez a kettő összefügg egymással, hiszen itt vannak különféle formulák, és az Áron erről beszélt, ez volt az ő munkája, hogy gyakorlatilag a szöveget apró 5-6 szótagos egységekre osztja föl. És ezek az 5-6 szótagos egységeknek van egy rögzített formula, zenei formulája, amit viszont az énekes kreatívan alkalmaz. Itt van az, amikor valamikor mechanikusan kell egy dallamot alkalmazni, azaz a szóhangsúlyokat kell figyelembe venni és rátenni, és van az alkalmazásnak egy olyan pontja, és azt gondolom ez az, ami kreativitást igényel, hogy az énekes a retorikai hangsúlyokat is meg tudja mutatni, tehát amik a szövegnek a kiemelt pontjai. És ez a fajta énektechnika, ez gyakorlatilag ennek az elsajátítására sarkalja az énekest, és így ténylegesen egy improvizáció jön létre. Az utolsó tétel pedig a Benedicam Dominum áldom én az urat minden időben graduale volt, ami viszont egy nagyméretű, nagy ambitusú, tehát nagy hangterjedelmű, rögzített dallammodell. És az az egészben az érdekes, hogy itt az énekesnek tulajdonképpen egy mesterségbeli tudásra van szüksége, nem kreativitásra elsősorban, és ez a két réteg az órómaiban nagyon szépen elkülönül egymástól. Ez a mediterrán eredetű apró motívumokat egymás mellé sorakoztató improvizatív stílus a Gregoriánban nincsen. Érdekes, hogy ez egy külön részhalmaza az órómainak, ennek a Gregoriánban nincs párja, viszont ez a rögzített nagy formulákkal dolgozó tételek a Gregoriánban ugyan jóval kisebb számban, mint az órómai repertoárban, nagy bőjtköznapjain, eldugott helyeken, vagy évközi vasárnapokon, de azért mégiscsak fölbukkannak.
egy nagyon fontos téma még a tételeknek az előadása. Ugye egyikünknek sem volt még ilyen jól felszerelhető mikrofonja óromai időkből, így nincsenek felvételeink arról, hogy hogyan énekelhették ezt az éneket. Azt hiszem, hogy a Graduale Urbis könyv, mint kotta egy nagyon alapos kritikai munka után született meg, tehát a benne lévő hangokért maximálisan felelősséget vállalhatunk, úgy érzem. Az előadás viszont egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis, hogy ebből a hangokból az egyes előadók mit hoznak ki, az egy teljesen szűz terület, tehát ehhez fogható tapasztalatunk csak úgy hozzávetőleg van. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az előadás, amit itt hallhatunk, az óromai ének Kelemen Áron szerinti olvasata. Ahogy szokták mondani, hogy az Ó Magyar Mária síralmat kiki a saját olvasatában mondja, így mondhatjuk erre is. És ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy vajon énekelhettek-e ilyen tartott iszonhangokat az óromai énekesek. Ugye vannak középkori hangszereink, amiknek hosszú iszontartó hangsípjai vannak, mint például a dudának ismerünk ilyet, vagy a lantnak is vannak ilyen rezgő húrjeri, amik egyfajta ilyen állandó zsongást képeznek a dallam alatt. Így feltételezhető az is, hogy lehetett ilyen annak idején. Erről semmiféle írásos bizonyítékunk nincsen, én úgy tudom. Minden esetre egy nagyon szép és méltó környezetet teremt az óromai éneknek.
Ja, azt szoktam mondani, hogy egy kicsit a mediterrán ének kultúrához jobban hasonlít ez a temperamentumosabb, a Gregoriánnál mindenképpen temperamentumosabb óromai ének. Nagyszent Gergely pápát, akiről a Gregorián a nevét kapta, általában úgy szokták ábrázolni, hogy egy galamb van a vállán, és a fülébe súgja a Gregorián dallamokat. Ugyan ma ezt egy kicsit divat megmosolyogni ezt az ábrázolást, de ugyanakkor nagyon mély igazságot tartalmaz, hiszen a Gregorián pont azért egyedi az egész keresztény zeneirodalomban, mert hogy ténylegesen ihletett, azaz komponált. És hogyha mondjuk megnézzük a más rítusokat, akár görög nyelvű rítusoknak a liturgikus zenéjét, akkor tulajdonképpen ugyanazt a zenei világot találjuk, ami a Graduale Urbisban, azaz az óromai énekben visszaköszön. Tehát ez egy kicsit hidat is képez azon rítusok felé, amiket most ortodoxiának nevezünk így gyűjtő néven, de hát nyilván azért ez egy sokszínű világ, egy nagyon-nagyon sokszínű világ, ahol tulajdonképpen nincs is a mai, vagy a nyugati értelemben vett kottája az énekeseknek, hanem ezeket a formulákat különböző jelekkel bejelölik a maguk szövegeibe, és egy kicsit hasonló kompozíciós technikával, talán inkább jobb úgy mondani, hogy mesterségbeli tudással, és stabil mesterségbeli tudással aztán ténylegesen ki tudnak fejezni, és erőt tudnak adni.
Erről az jutott eszem, hogy a keresztények egysége abban az időben nyilván nem voltak külön, úgyhogy nem is volt ilyen probléma, hogy évekkel ezelőtt itt volt nálunk Imrényi Dávid családja, és akkor ők énekeltek ilyen ortodox dallamokat, fantasztikus volt ezek a negyed hangok, egészen különös hangzásulág.
Egy liturgia történeti érdekesség is kapcsolódik azért a Graduale Urbishoz, hogy talán erről most még nem volt szó, hogy érdemes kitérni rá, hogy tulajdonképpen Nagy Károly nevéhez szöktett, tehát Karolin korhoz szokták kötni a liturgiának azt a fajta egységét, amit mi római liturgiaként megismerünk a középkoron át egészen a Tridentinum utáni időkig és egészen a közelmúltig, és az azt megelőző időkről szintén nem nagyon szoktunk hallani, pedig a frank-római egységesítést megelőző időben is volt Európának saját liturgikus hagyománya, és ezt hasonló módon kell elképzelni, hogy mi azt keleten látjuk manapság. Tehát, hogy ismerjük a kopt liturgiát, a görög-ortodox liturgiát, ismerjük a szír liturgiákat, ugye van a keleti szírek, nyugati szírek, mindegyik egy saját világ, vannak közös pontjaik, de egy saját dallamaik vannak minden egyes hagyománynak, és ilyen formán kell ezt elképzelni a Karoling egységesítést megelőző Európában is. Tehát, hogy a ibériai félszigeten volt egy nagy központ, egy másik a mai Franciaország területén, a gallikán rítusnak hívták, illetve Itália területén is több ilyen rítuscsaládot meg lehet említeni, és ezek közül az egyik volt a Róma városnak, az Urbsnak a liturgiája, és ez lett aztán méltó arra, hogy egész Európát lefedje, később ugye a karolingok innen kérték el a liturgius könyveket, és ezt másolták át, és a Gregorián ének végül is az óromai énekből született bizonyos mértékig, tehát biztos, hogy hatással volt rá, de az ezt megelőző időszak egy nagyon izgalmas téma.
Meg olyan szempontból is, hogy évszázadokon keresztül párhuzamosan élt ez a két hagyomány egymás mellett Rómában, hiszen a pápai bazilikákban még a 12. században is bőven óromai énekeket énekeltek, Érdekes az, hogy erről viszont van egy írásos feljegyzésünk, Pierre Abelard, amikor Rómában jár, akkori feljegyzéseket készít, és elment a lateráni bazilikába misére, és nyilvánvalóan művelt intelligens ember lévén föltűnt neki, hogy hát itt nem Gregoriánt hall. Följegyzi azt, hogy a Gregoriántól eltérő énekkultúra van még a lateráni bazilikában, és ez a többi bazilikában is így volt, de elkezdett kiszorulni, de még itt így van. Tehát még a lateránban ez még akkor létezett. Ami érdekes, hogy még a 12. század elejéről vannak órómai kézirataink, tehát nyilvánvalóan nem a múzeum számára készítették. A három forrásunk, amiből készült a Graduale Urbis, amik fönnmaradtak, kettő itt található Rómában. A legfontosabb talán a lateráni bazilikának a graduália. Az is elképzelhető, hogy Pierre Abelard az abból éneklő énekeseket hallhatta még, amikor ezeket a följegyzéseket készítette. Nagyon érdekes és nagyon gazdag forrás, az egész egyházi évet felöleli, és nagyon fegyelmezett forrás, különös kincse benne a nagy hét liturgiája, illetve a fényes hétnek a liturgiája, ami viszont más forrásban nem is nagyon marad fönn. Aztán ugyanitt van Rómában egy kicsit mondjuk ilyen majdnem, hogy jegyzetszerű kézirat a Szent Péter Bazilikának az énekeskönyve. Ez nem egy reprezentatív kódex, ezt inkább akár egy énekes magának mondjuk följegyezte ezeket a dallamokat. És amiből mi kiindultunk, az pedig a Transteverében található Szent Cecília Bazilikának az énekeskönyve, ez Svájcban egy magángyűjteményben található ez a kötet. És azért nagyon érdekes, mert ugye hát a pápa arra ritkán járt, és éppen ezért egyfelől jobban beengedi a kornak a divatját, a trópusokat, a tropizált éneklést, jobban beengedi a saját liturgiába, ugyanakkor pedig, ami kifejezetten a római ének, az viszont a legtisztábban és a legfegyelmezettebben van lejegyezve az összes forrás közül, szép tiszta olvasható kottaképpel és jó szöveggondozással. Tehát az biztos, hogy aki azt a kötetet elkészítette, mind a latin nyelv művelésének, mind pedig az éneklésnek, illetve a dallam lejegyzésnek mesterségbeli magas fokain állt.
Akkor szerintem ezt mindenképpen meg kell ismertetni itt vatikáni körben is, hogy tudjanak róla.
Igen, ez nagyon-nagyon nagy öröm lenne számunkra is, hogy egy ilyen kincsre bukkantunk, akkor ezt nem csak magunknak tartjuk meg. Amikor elkezdődött a kutatás, akkor voltunk itt néhányan Rómában, és találkoztunk Robert Sarabi Boros úrral, aki a istentiszteleti kongregációnak a prefektusa volt akkor, és ő nagy figyelemmel hallgatta meg a mi munkánkat, és áldását adta rá, és amikor ez így mindig szemem előtt volt a könyv szerkesztésénél, hogy amikor elköszöntünk és kikísért minket az irodájából, akkor azt mondta, hogy arra ügyeljünk a liturgikus éneklésnél, és ez valahogy nagyon visszatükröződik a Szalábi Boros úrnak a könyveiben is ez a fajta gondolkodásmód, hogy az elősegítse a híveknek az elmélkedését és az imádságát.
Azt hiszem, ez tökéletesen alkalmas-e, mert tényleg felemeli a lelket, és elcsendesít befelé.
Egy más időszemléletet ad, ez kétségtelen tény.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek ide a stúdióba, illetve, hogy ezeket a csodálatos dallamokat elénekelték, és további sok sikert kívánok ennek a népszerűsítéséhez és gyakorlásához Magyarországon is, az egész világon.
Nagyon szépen köszönjük, és nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kelemen Áron Bencés atyával, a Collegium Musicum Jaurienszer vezetőjével, valamint Farkas Domonkos énektanárral és az együttes egyik tagjával beszélgettünk. Itt a Vatikáni Rádió. Szerdai adásunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Yeah. Mária Rádió.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
Kedves testvérek,